Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm a meleg fogadtatást. Nem változott ez a terem semmit. Ugyanúgy leizzasztja az embert, mint 15 évvel ezelőtt. Úgyhogy akár mennyire igyekeztem, és szoktam igyekezni, hogy megfelelő öltözetbe prédikáljak, de az most nem biztos, hogy bejön, igen. És azt néztem, hogy nincsen órátok, úgyhogy el kell hordozni, hogyha nincs óra, akkor nem tudok mihez igazodni. Testvérek, igét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levél első fejezetéből olvasunk, a 15. verstől a 23. versig. Az ige iránti tiszteletből álljunk fel. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztott őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Eddig olvassuk az igét, foglaljunk helyet, testvére. Az efézusi gyülekezet az, ahol a legtöbb időt tölti az apostol, amikor a gyülekezet alapítás történik. És talán a legjobban a szívéhez nőtt, a legkülönlegesebb események történnek ebben a gyülekezetben, és a legszélsőségesebb ember csoportot fogja egybe ez a gyülekezet. És azt írja erről a gyülekezetről, hogy miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek munkálkodó, bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről. Az efézusi gyülekezet volt híres a egymás iránti szeretetről. És ez nem csak a gyülekezet tagjai felé nyilvánult meg, hanem kifelé is nyilván. És ez a szeretet befogadó szeretet volt. Ahogy mondtam, a legkülönfélébb embereket fogadta be, és tudta együtt tartani, közösséggé formálni. A Cselekedetek könyvének a 19. fejezetében olvasunk arról az időről, amit Pál Efézusba tölt, vagy ahogy ott elindul a munka. Azzal kezdődik, ugye, amikor az igét hirdeti, ott van egy jövendőmondó kislány, aki egy idő után az agyára megy az apostolnak, és tesz az érdekében, hogy elhallgasson ez a kislány, az a gonoszt kiűzi, ami uralja őt, és ezzel tulajdonképpen a városnak a gazdagjait magára haragítja, és ennek a következménye a verés, a kaloda, a börtön legmélye lesz, és egy csodálatos szabadulás, és a börtönőrnek a megtérése. És mindjárt ott találunk, nyilván, hogyha ezt a kislányt megszabadította a gonosz hatalmától, azok, akik gazdái volták, akik eltartották, vagy lőttek neki valami ennivalót a megélhetéséért nyilván, és az a pénz, amit ő ezzel a jövendő mondással keresett, azt nyilván ők begyűjtötték maguknak, nem a kislány gazdagodott meg rajta. Ott marad magára, kikarolja fel a gyülekezet. De ott van a börtönőr is ebbe a gyülekezetbe. Tehát erre mondom azt, hogy ilyen nagyon különböző rétegből jönnek a gyülekezetnek a tagjai, és ezek között megnyilvánul az a szeretet, amit aztán az apostol később, amikor már nincs a gyülekezetben, vagy nem ott munkálkodik, akkor ez eljut hozzá, ez a hír. És ez az első fejezet, egy nagyon különleges fejezet, az első 14 vers, egy mondat. Ezt nem tudjuk így lekövetni a magyarba, a magyar nem tud úgy beszélni, ahogy a görög, az egy bővített, kerek mondat, ami egybe van. A harmadik verstől a 14. versig, biztatlak, hogy csendesedjetek el felette. Egy nagyon különös, nagy hálaadás, Isten magasztalás, vagy Krisztus magasztalás, ez a 13-tól 14. versig, magasztalja az Urat azért, aki és amit benne kapunk, amit átélünk, megtapasztalhatunk. Nagyon fontos, hogy ennek az első fejezetnek az alapján tanuljunk imádkozni. Jó, ha így épül fel az imádságunk, hogy magasztaljuk, dicsőítjük a mi Urunkat mindazért, amit megismertünk belőle már, és nyilván ez segít bennünket arra, hogy mind jobban megismerjük őt. És azt a gazdagságot, amit az Isten a Krisztusban ránk árasztott. És tulajdonképpen ez a hívő életnek a lényege, hogy megismerjük azt a gazdagságot, amit az Isten az embernek adott a Krisztusban. És erről szól tulajdonképpen a 15. verstől az ige, és itt tulajdonképpen az apostol arról beszél, ami az emberé lehet, és ezért könyörög tulajdonképpen. Azt kéri, hogy ismertesse meg azt a gazdagságot az Isten az ő lelke által a hívő emberrel, amit ő kiárasztott ránk. És ha meggondoljuk a mindennapi életünket, azt, ahogy a hétköznapi feladataink folynak, ahogy az egyik feladatunkat tesszük a másik után, akár a munkahelyen, akár az otthonunkban, akár a barátaink vagy szeretteink között, mennyit ismerünk belőle? Mennyit élünk meg az Isten gazdagságából? Azt mondja az ige, hogy a Krisztussal együtt mindent nekünk adott. Nem tudjuk. Nem tudjuk, meg se tudjuk sejteni azt a hihetetlen gazdagságot. Szóval Istennek azt a mindent átfogó, mindennel rendelkező voltát. Azt mondja, hogy a Krisztusba az a miénk. Az az emberé. Mennyit használunk ebből? Mennyit ismerünk? Milyen gazdag a hétköznapi életünk? Amikor vívódunk a szeretteinkkel, a munkatársainkkal, az időnkkel, a pénzünkkel, és tudjuk a magunk dolgát valamennyien. Ehhez a gazdagsághoz, ahhoz a hihetetlen lehetőséghez képest, ilyen gazdag, teljes az életünk, hogy ott küszködünk magunk, rövidlátásával, szűk képzeleterejével, gyengeségeinkkel, indulatainkkal, és aztán bele-bele szürkülünk újra-újra a hétköznapokba. A harmadik fejezetben, itt az Efézusi levélben azt mondja az ige, hogy az Isten bennünk munkálkodó ereje által. munkál bennünk az Isten ereje? Vagy a magunk gyengeségeivel oldjuk meg a feladatainkat? Látható rajtunk az Isten hatalma? Én az útmutató szerint olvasom az igét. Ott van egy folyamatos ige szakasz, vagy egy-egy könyv újra és újra kijelölve, most a Cselekedetek könyve volt, és a gyülekezetben a bibliaórát ennek alapján tartjuk. Ha a Cselekedetek könyvét végignézzük, akkor ott látjuk, hogy Isten hatalma hogyan munkálkodik. És úgy arra gondoltam, hogy tessék elgondolni Ananiást. Egy egyszerű, hétköznapi ember. Azt gondolom, hogy semmiben nem különbözik tőlünk. Jeruzsálembe ugye elindult a keresztény üldözés, Ananiás elmegy Damaszkuszba, hogy mentse az életét, és nagyon sok hívő, ugye az első keresztény gyülekezet szétröppen, ezzel terjed tulajdonképpen az evangélium, ahogy az ige, vagy az Úr Jézus parancsolja, hogy ez majd szépen hogy fog tovább menni. Így történik az üldözéssel, megindul az evangélium a föld végső határa felé. És Ananiás kapja azt a parancsot, hogy menj el az egyenes utcába, ott van Saul, és mondd meg neki. Na de, hát nem egy buta ember, Ananiás tudja, hogy ki ez a Saul. Azért jött ide, hogy a hívőket összefogdossa. Uram, az oroszlán szájába. Hát ezért jöttem el Jeruzsálemből. És Isten azt mondja, hogy menj, mert én megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Tehát ha Isten ereje megmutatkozik ebbe a hétköznapi embernek az életébe, ahogy ő engedelmeskedik Isten akaratának, és bemegy az oroszlán szájába. És ott találja az Isten munkáját. Azt, aki gyilkolta, aki üldözte keresztényeket, azért jött Damaszkuszba, hogy összefogdossa a hívőket, és majd Jeruzsálembe véve kivégezze őket. De lehetne sorolni. Akár az Efézusban történt eseményeket Pál életébe, ahogy ezzel a kislánnyal kapcsolatos történetet említettem, de a börtönőrnek a története, amikor leesnek a bilincsek, akkor nem fut el. Na de Isten hatalma megnyilvánul Péternek az életébe, aki szintén kiszabadul a börtönből, de megnyilvánul abba, hogy az a konzervatív zsidó ember, Péter, aki ragaszkodik a megismert törvényhez, nem megy be pogánynak a házába, mert tisztátalan lesz. De Isten azt mondja, hogy nem mond tisztátalannak, amit én megtisztítottam. És az Isten ereje munkálkodik benne, amikor bemegy a Kornélius házába. És lehetne tovább sorolni az eseményeket. A nagy kérdés mindig az, hogy ki vagyok én, mint hívő ember. Mit válaszolnál a saját életedre nézve? Ki vagy, mint hívő ember? Az az ember, akiben megnyilvánulhat az Isten ereje, az Isten hatalma, amit ránk árasztott a Krisztusba, az a hatalom, ami a miénk attól a perctől kezdve, amikor engedtük, hogy a bűneinket ránk nehezítse az Úr, amikor megbántuk, bocsánatot kértünk, és megnyitottuk a szívünket előtte, attól a perctől kezdve az Isten gazdagsága, az Isten hatalma, kimeríthetetlen hatalma a hívő emberé. Az a hívő ember vagyok, aki élek ebben az erővel, ezzel a hatalommal. Ez a hatalom tulajdonképpen erőben nyilvánul meg. Vagy az a hívő ember vagyok, aki bizonyos dolgokat igaznak tart Isten igéből, amit Isten mondott. Igen, ez igaz. Vannak dolgok, amire rámondjuk, hogy ezek igazak, elfogadjuk, ahhoz tartjuk magunkat. Vagy az a hívő ember vagyok, aki bibliai, etikai normákhoz igazodik, etikusan él ebbe az etikátlan világba, így tűnünk ki. Vagy az az ember vagyok, akit elért az Isten ereje, és merítek ebből az erőből, és kitörök azokból a kicsinyes dolgaimból, azokból a mindennapi bukásokból, kísértésekből, megkötözöttségekből, amit felismerek az életemben. És ezzel az erővel, amit Isten ajándékoz nekem, abban azzal megállok. Azt mondja az ige, hogy álljatok ellen a gonosznak, és elfut tőletek. És nem kell minden nap ugyanabba a kerékvágásba belépni, és ugyanazzal az indulattal, azzal a kapzsisággal, azzal az önzéssel, azzal a irigységgel, de mindenki ismeri a maga kísértéseit, megpróbáltatásait, nem kell azzal végigjárni. Mert Isten kiárasztotta az ő hatalmát, és élhetek ezzel a hatalommal, és ezzel az erővel, és ebből. Korintusi levélben azt mondja az ige, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És nem látványos dolgokat, nagy világ megváltó dolgokat vár tőlünk az Isten, hanem a leghétköznapibb dolgokba várja, hogy ez az erő megnyilvánuljon. Csak akkor fogja áthatni ezt a világot az Isten lelke, munkája, akkor fog megvalósulni, hogyha azokban a legkisebb, legegyszerűbb hétköznapi dolgokban, amivel mindenki küszködik, abba megnyilvánul az Isten ereje. És megtapasztalhatja a körülöttem élő világ, hogy igen, lehet tisztán beszélni, lehet az igazsághoz ragaszkodni, lehet önzetlenül odafordulni a másik emberhez, lehet bátorítani a másikat, meg erősíteni, és tudjuk azokat a dolgainkat, ami mindennapi kihívásunk embertársaink között. Ki vagyok, mint hívő ember, aki ezekben az apró dolgokban felmutatja az Isten hatalmát, az Isten erejét. És ezekbe járunk győzelmesen. És a következő versekben, ugye a 19. verstől mondja azt, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, és tovább ezt a nagy hatalmat tulajdonképpen a Krisztus van, vagy a Krisztuson végbe ment eseményeken mutatja be nekünk. Tehát mi, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztatta őt a halálból. Tehát az Isten hatalma megmutatkozott, az Isten ereje megmutatkozott abban, hogy a Krisztus feltámadt a halálból. Ez a keresztény hitnek az alapja. Erre épül, hogy az Isten feltámasztotta a Krisztust a halálból. De ez nem csak egy hitigasság, testvérek, hanem megtapasztalása annak, hogy az Isten megfordította azt, ami bomlásnak indult. A halottat, a Krisztust, aki ott a Golgotai kereszten a bűneinket halt meg, és eltemették, és nem adta át, nem engedte, hogy a halál a hatalmába tartsa. Ami az ember számára megfordíthatatlan, azt a mindenható Isten megfordította. És ha ezt megtette a Krisztus életébe, akkor megteszi az én életembe is. azokat a dolgokat, mert a gonosznak ez a munkája. Szétdobáló, bomlasztó, és mindent, ami az életemben ilyen szétesett, szétesés felé halad, egyedül a Krisztusnak van hatalma megállítani és megfordítani. Mert az ő életében ez végbe ment. Az Isten ereje megnyilvánult abba, hogy letörte, legyőzte a halált, és kérdezi másik helyen az ige, hogy halál, hol a te fulánkod? Hol ez a romboló, tönkretevő, megsemmisítő voltod? Legyőzetett. És legyőzetik bennünk is minden, ami a halálhoz tartozik. Ha engedek a Krisztusnak. És itt kezdődik az új életnek a valósága, testvérek, hogy látható, a testünkbe is látható. Válik, hogyha engedünk neki. Egyetlen szavába kerül Istennek, hogy ellent tudjak mondani mindennek, ami lehúz, ami bűn. Nem kell ezen az úton járni és haladni. Tehát Isten megmutatta az ő hatalmát abban, hogy feltámasztotta a halálból, és a következő az, hogy jobbjára ültette a mennyekben. Ott ül, valljuk a hitvallásban, ott ül az Atya Istennek jobbján, és onnan jön elítélni élőket és holtakat. És ezzel búcsúzik tulajdonképpen az Úr Jézus a tanítványoktól, Máté evangéliumának a végén, amikor megáldja a tanítványokat, és azt mondja, hogy nekem adatok minden hatalom menjen is földön. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Neki adatot minden hatalom, és ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem békességet is ad. És amikor én kinyitom az életemet előtte, betöltheti az életemet, akkor nyilvánvalóvá válik az emberi életbe. Nyilvánvalóvá válik azoknak az életébe, akik az övéi, hogy nem létezik olyan szellemi vagy politikai, ideológiai hatalom, amely hatalmasabb lenne a Krisztusnál. És ha valamikor, akkor most olyan időket élünk, amikor nagyon sokféle ideológia felemelkedik, meg aki már többet élt, az átélte, hogy ideológiák, politikai hatalmak hogyan semmisülnek meg. Emlegetni se szeretünk, vagy szoktunk, vagy lassan elfelejtünk politikai hatalmakat. Feledésbe, a semmibe vesznek, és a Krisztus ugye halad előre, mert itt van az Isten országa ezen a földön, és növekszik, és az egyetlen dolog, ami teljességre fog jutni, ki fog teljesedni, az az Isten országa. És mindig az a kérdés, hogy oda tartozok-e ehhez az előre haladó, növekvő hatalomhoz, az Isten országához. Mi az, amihez ezek között, a harcok között mi az, amihez igazodunk? Vagy mi az, amitől félünk? Amikor különféle erők és hatalmaknak az összeütközésébe találjuk magunkat, mondjuk egy munkahelyen, vagy egy nagyobb családba, minek, vagy kinek akarunk megfelelni? És mi az, ami nekünk biztonságot ad? Biztosak vagyunk, hogy Isten hatalma megőriz bennünket? A hatalma alatt védve vagyunk? Nem nyilvánvaló mindig, meg minden ember előtt, de előttem, aki Krisztushoz tartozok, nyilvánvaló az a hatalom, amit ő kiárasztott rám, amivel ő betöltött. És testvérek, harmadik dolog, amiben megnyilvánul az Istennek az ereje és a hatalma, azt mondja, hogy az Atya őt tette mindenek felett való fővé az egyházba, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Ezt a hatalmat az egyháznak adta, a gyülekezetnek adta. Annak a közösségnek, akik hozzá ragaszkodnak, és egymással is közösségben élnek, és közösségben élnek az Úrral. A gyülekezet olyan ajándékokkal bír, testvérek, amely mindenek felett való. Minden egyes tagot külön-külön betölt a Krisztus, így ossza meg az ő hatalmát velünk, az ő erejét, mert erő ez tulajdonképpen. A kérdés az, hogy igaz-e rám, hogy betölt az Isten ereje. Nem csak egy Isten tiszteleten, nem csak egy bibliórán, vagy valamilyen közösségi alkalmon, hanem a mindennapokban. És munkálkodik bennem ezzel az erővel, bennem, mint gyülekezeti tagban. És aztán ezt a munkát megosztva erősíteni tudom a testvéreket, erősíteni tudom a gyülekezetet. Vannak-e ilyen megtapasztalásaink? És ismerjük-e? És ismerjük-e ennek a következményeit, ennek a munkálkodó erőnek a következményeit? Nem csak a saját életünkben, hanem ahogy ezt továbbadtuk, ahogy megosztottuk másokkal, és mások megerősödtek ezen, és belekapaszkodtak Isten munkájába, és tovább haladt Isten ügye, Isten országa. Ott van-e bennünk, hogy újra és újra megosszuk, hogy itt és ott ezt és ezt éltem át. És gyere, te is járj ezen az úton, és te is megtapasztalod. Így ismerjük-e a Krisztust, mint mindenek felett való urat, minden hatalommal bíró urat, és úgy ismerjük-e a Krisztust, mint aki ezt a hatalmat megossza velünk. Ezt az erőt, ezt a valóságos erőt megossza velünk. És tulajdonképpen itt az apostol azt mondja, hogy így kezdtem ezt a szakaszt, hogy miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről. A bennetek munkálkodó szeretetről hallottam. Ezért ad hálát. Vajon ma Pál apostol a szekszárdi gyülekezetért ilyen szempontból hálát adna-e? Hogy itt láttam a hitnek a jeleit megnyilvánult. Megnyilvánult a szeretet. Egy gyülekezetet egyedül ezt tart meg, testvérek, ezekben a mai időkben, hogyha a hit és a szeretet kézzelfogható közöttük. A másik testvér számára is kézzelfogható. Azzal a bizonyossággal jövünk el a közösségbe, hogy tudom, hogy itt körül fognak venni. Megoszthatom itt a dolgaimat, bátorítani fognak. Mellém állnak, kezet nyújtanak, vagy éppen együtt adunk hálát egy-egy átélésért, egy megtapasztalásért. Hogyan látjuk a gyülekezetünket? És hogyan viszonyulunk ahhoz? Legyen az az imádságunk, hogy még jobban megismerjem a Krisztust. És ha ebben növekszek, akkor tudom segíteni a másikat is. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ott volt körülötted az a 12 ember, akikkel 3 éven keresztül olyan sokféle reménytelenséget, bukást átéltél. És amikor mi a te igédet olvassuk, Saulnak az a gyilkos indulattal teli futása nem akadályozott meg téged abban, hogy azt a hatalmat, amivel az atyával, atyánál rendelkeztél, azzal a gazdagsággal eljöjj erre a világra, és ráárazd ezekre az emberekre, akik nem sok reménnyel biztattak. Köszönjük, hogy te nem gondoltad meg magad. És amikor mellettünk döntöttél, jól ismerted a gyengeségeinket, hitetlenségünket, szeretetlenségünket, bizalmatlanságunkat. Köszönjük, hogy nem gondoltad meg magad. Köszönjük, hogy odaadtad ezt a szent életet. És köszönjük, hogy újra és újra megszólítasz, és kínálod a te erődet, hatalmadat, ezt a gazdagságodat. És köszönjük, amit eddig megismerhettünk. Köszönjük, ahogy hordoztad, megtartottad az életünket. És köszönjük azt a reménységet, amivel rád bízhatjuk a holnapot, a jövőt. Arra kérünk, hogy adj nekünk készséget arra a te lelked által, Urunk, hogy a te gazdagságod előtt igazán megnyissuk az életünket, és a te erődből éljünk nap, mint nap. Köszönjük, hogy általad, veled van győzelem, és köszönjük, hogy előre viszel a megszentelődés útján. Kérünk, hogy munkálkodj így meg bennünk, és dicsőítsd meg a te nagy nevedet az életünkön, a gyülekezetünk életén. Dicsőség és áldás neked, Urunk. Amen. A 296-os számú éneket énekeljük. Az igére való válaszként 296-os számú éneket.